Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Mihály Gábor táncművésszel, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetőjével Keresztes Szilvia beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Mihály Gábor táncművészt, koreográfust, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetőjét.
Üdvözlöm Önt és a hallgatókat is.
A hit életének milyen állomásairól beszélhetünk? Szentírás amikor találkozott először?
Már gyerekkoromban, bár az én családom, én Jászberényben születtem, a szüleim jászapáti származásúak, egy földműves családból származnak, és aztán átköltöztek Jászberénybe, ahol édesapám tűzoltó lett. Ez némi megkötöttséget is jelentett, például az ő és a családom hitélete számára, hiszen amikor az édesanyámtól, meg édesapámtól hallottam ezt a történetet, tehát amikor édesapám szeretett volna egy tiszti főiskolára jelentkezni, akkor, mikor kiderítették róla, hogy a családunkban egy volt apáca van, az édesapámnak a testvére, az én nagynéném, akkor ezt megakadályozták, és ebből nem lett semmi. Tehát igen, visszafogottan élte, hát ahogy én láttam kisgyermekként a család, a hitéletet. Például engemet titokban Jászapátira a nagymamáékhoz vitték hát, ahol ott történt az én első áldozásom. A családom döntő része rendszeres templomba járó és hívő ember. Én ezt egy kicsit kevésbé gyakorolom a hitemet, miközben természetesen a nagy egyházi ünnepekre mindig templomba elmegyünk, és imádkozni is tudok, és sokszor fordulok segítségért. A Bibliát nagyon fontosnak tartom, még az én számomra is, aki ugye nem teljesen hívő keresztényként minden nap éli meg a hitéletét, de olyan fogódzókat ad az ember számára, amik segítenek az életben.
Vajon lenne olyan szentírási idézet, ami az ön szívéhez legközelebb áll?
Igen, Máté evangéliumának a 7. fejezetéből választottam két egymáshoz szorosan kapcsolódó gondolatot, és pedig a következő: kérjetek, és adnak nektek, keressetek, és találni fogtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek, mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. Hát miféle történet is társul ehhez. Ahogy mondtam, Jászberényben születtem, ahol a hagyománynak, a tradíciónak gyakorlatilag nem volt semmiféle múltja. Az én családomban is 14 éves koromig idézőjelben autentikus népzenét vagy néptáncot nem tapasztaltam. De ennélkül léteztem valamiképpen a világba. És akkor egy május 1-én egy majálison a város melletti kis erdőben kiment az én családom. Én is ott voltam, mint legkisebb gyerek, és egy pléden ültünk egy másik családdal, ahol egy hasonló korú lány volt, és mindenképpen össze akartak engemet kommendálni ezzel a lányjal. Hát egy igen erős, vastag, barna harisnyája volt, csak erre emlékszem, de nem nagyon tetszett ez a dolog, meg hát azért még kicsit elfogódott gyermek voltam, és akkor fölugrottam, és eljöttem, és akkor ahogy sétáltam ott ebbe a majálisi forgatagban, valami furcsa zenét hallottam, és odamentem, és ez utólag derült ki, azelőtt nem sokkal korábban alakult jászsági népi együttesnek, tehát egy táncegyüttesnek a legelső előadását láttam én ott, és hát minthogyha villámcsapás ért volna. Pontosan nem tudtam, hogy mi az, amit látok, nem zörgettem, nem akartam én ajtón bemenni, gondolom én. Itt valami ellentmondás is van, hiszen hogyan ide ez az idézet, amikor egy véletlenszerű találkozásról van szó. De azt hiszem, hogy ez egy nem véletlenszerű volt valami, ott rejtekezett bennem valami utánvaló vágy, valaminek a megkeresése és megtalálása, hát akár egy újjászületésnek is gondolhatom ezt, az addigi valamiféle létezésem, talán csúnya szó, hogy vegetálásom a világban egyszer csak megváltozott, és a sorsnak, talán a megváltónak, vagy az Istennek is betudhatom azt, hogy akkor engem odavitt erre az előadás előtt is, és azóta újjászülettem, és egy új ember vagyok, aki azt hiszem, hogy az életem hátra levő részét is, mint az eddigieket is, a hagyománynak, a tradíciónak, a művészetnek, a segítségnyújtásnak, hiszen talán az előadásaim a művészi élményen kívül erőt adnak magyarságban, identitásban, hitben, és mindenben, ami az ember számára ebben az őrületesen felfordult 21. vagy 20. században is már úgy hiányzik, utat mutathat, segítséget adhat az eligazodásban, különbséget tudnak talán tenni jó és rossz között.
Mi volt konkrétan az, ami ott nagyon megtetszett önnek?
Ez nem tudom szavakban kifejezni, hiszen akkor én nem tudtam erről semmit. Én azt persze gondolom, hogy sejtettem, hogy ez valami népzene és néptánc, de valami olyan varázslatos hatással volt rám, amit megmagyarázhatatlan. Hát miért szép egy hajnali pirkadat, hogy tudja az ember azt leírni? Miért szép este fölmenni egy dombtetőre és nézni a csillagokat? Nehezen tudja ezt az ember a szavaiba kifejezni. Egy biztos, hogy valami, úgy éreztem, hogy ami eddig hiányzik az életemből, ezt most itt megtalálom. És utána ez mind vissza is igazolódott. Tehát ez májusban történt, én szeptembertől lettem gimnazista, és akkor ott az első, második, harmadik órán egy nagy bajuszú ember bejött a terembe, ő egyébként kémia tanár volt, papi, mert ő volt az első mesterem, ő vezette a jársági népegyüttes, és amikor föltette a kérdést, hogy ki akar az ifjúsági csoportba jelentkezni, én már akkor oda mentem is. És onnan indult aztán az én táncos karrierem, aztán az Állami Népi Együttesben. 33. éve vagyok.
Mikor vált ez nagyon komolyá? Tehát vajon volt-e olyan pillanat? Az, hogy ez nagyon megtetszett önnek, az, hogy egy gyerekben, egy kamaszban ezek a vágyak dolgoznak, nem feltétlenül jelenti azt, hogy utána ezek meg is maradnak.
Varázslatos időszak volt ám az, amit a jelen világunkból kicsit nehezebb megítélni, ez a táncházmozgalom időszaka. Tehát amikor itt elsősorban Budapesten a városi értelmiség elkezdett újra a gyökereire, a múltjára, a hagyományára figyelni, hogy ebből alakult ki egy táncház mozgalom, ami elsősorban közművelődésnek tekinthetjük, de ez teljesen átformálta a színpadi néptáncművészet és a gondolkozás módját a koreográfusnak. Az addig is sokszor, hát bocsánat, hogy csúnya szó, ilyen maníros és másféle művészeti vagy táncművészeti ágakat is a hagyományba belekeverve állította a színpadra az előadásokat, ez megszűnt, és a tradíció, a folklór az a maga elementáris erejével, vagy éppen szépséges lírájával tudott a színpadon megjelenni. Tehát ez nagyon nagy hatás volt ott egy fiatal nyiladozó elme számára, hiszen itt ez a Tímár Sándor nevéhez köthető módszer, amit ugye ma már Tímár módszernek gondolunk, ez nagyon közösségi. Ez nagyon gyorsan hagyja, hogy egy nyiladozó elme a saját idézőjelben táncos gondolatait kifejezhesse, hogy egyszerűbb legyek, mutat egy-két lépés, és utána azt mondja azonnal, hogy improvizáljatok. Ne megkötöttségekbe gondolkozzatok, hanem próbáljátok ezt ti a saját képetekre formálni. Persze ő segített, hogy azért nem lehet nagyon szabadon csapongani, hiszen a táncnak vannak törvényszerűségei, de azokon a törvényszerűségeken belül nagyon önmaga tudott lenni az ember. Tehát ez volt az egyik nagyon erős, a másik pedig, hogy ehhez nagyon korán társultak gyűjtőutak Erdélyben akkor, és még most is, nagyon még igazából élő tánc és zenekultúra volt. És azért az ember elmegy Erdélybe, megnézi ezeket a táncokat, megismerkedik ezekkel az emberekkel, még megerősödik a hagyomány tisztelete. Na de hát Erdély, ez nem csak azt jelentette, ez magyarságot is jelentett, ez történelmet is jelentett. Tehát több oldalról értek információk, és ezek mind egy irányba mutattak. A haza, a magyarság, a hagyomány, a tradíció. Szóval mindazok a nemes értékek, amik azt hiszem, hogy meghatározóak és jó irányba vittek. Nem tudtam elkutyulni.
Ön is részt vett gyűjtésekben. Vissza tud emlékezni a legelsőre, ami nagyon meghatározó volt?
Hát persze, a legelső, ez egy szilveszter volt Gyimes Középlokon, ahol, hát ugye még, akkor is, még most is elég jó állapotban van, idézőjelben mondom ezt, a tánc és a zene, és hát ott egy bálba, ahol százan táncoltak, és Gyimes legjobb prímás, a Zerkula Jani bácsi muzsikált a feleségével, Regina nénivel, akinél egyébként előző délután már ott voltunk, és ott aludtunk náluk. Hát ez úgy beleégett az emberben, hogy egész életére meghatározóvá tette ez is, mint amit eddig mondtam azok mellett.
Pontosan ez hogy különült el, hogy táncos vagy koreográfus?
Valószínűleg ez is közrejátszott, miközben más táncműfajokban is válnak táncosokból koreográfussá, tehát ez azért nem csak a módszeren múlik, hanem vélhetően valamiféle belső indítatásból, tehetség, közlési vágy, mert valami ilyesmire vezethető vissza. Egy idő után úgy éreztem, hogy csak mások gondolatainak a reprodukálása a színpadon, az számomra nem elég, mert vannak valamiféle gondolataim, amit ki szeretnék fejezni. A legelső koreográfiám is egy nagyon érdekes volt, mert egy kicsit meglepő a számomra, legalább olyan kopogtatásszerűség, amire ajtót nyitottak nekem. Van egy csodálatos családi képünk. Édesanyám nagyszülei vannak lefényképe, ez egy aratás után, Jászapátin, ahol a cséplőgép előtt, hát idézőjelben a teljes család, és még nagyon sokan, 40-50 ember, a második világháború előtti időszakról van szó, a maga varázslatos falusi világával, és én imádom ezt a fotót, és akkor azt gondoltam, hogy erről a fotóról készítek egy koreográfiát. És az Állami Népegyüttesben hát egy ugyanolyan táncos voltam, mint a rajtam kívül még 18 fiú volt, és akkor úgy az öltözőbe egyszer csak mondom a srácoknak, hogy figyeljetek már, a Veszprémben egy ifjú koreográfusok versenyét hirdettek, volna egy gondolatom, segítenétek munkaidő után, beszállnátok ebbe? És mindenki azt mondta, hogy igen. És akkor így készült el a Fotográfia című koreográfiám, amit aztán el is vittem erre a fesztiválra, ahol nagyon sikeres lett. A történet röviden, hogy van egy családi fotó, amiből indul a koreográfia, aztán némi státuszokon, vagy némi lépéseken keresztül, aztán két fiú elmegy a háborúba, és már ők nincsenek a képen.
Ez a művészet milyen formában és mennyire engedi meg azt, hogy mai problémákat feldolgozzon?
Először inkább azt mondanám, hogy nem biztos, hogy minden mai problémát ennek a művészetnek fel kell dolgoznia, hiszen vannak olyan kérdések, amik esetleg távolabb állnak attól a nyelvezettől, amit mi használunk. A népzene és a néptánc. Hát mondok egy például, tehát egy nagyvárosi, frusztrált nőnek egyébként nagyon mai és biztos húsba vágó története, az nem hiszem, hogy a mi műfajunkba való. Viszont a női magányosság, az viszont egy egyetemes probléma lehet, tehát azzal már mi éppen a hagyományunkra támaszkodva foglalkozhatunk azzal a kérdéssel. De hogyha nem a mai problémátról beszélünk, hanem arról, hogy mai tud-e lenni a színpadi néptánc, akkor azt mondom, hogy csak mai lehet. Hiszen, mint minden más művészetnek, a ma emberéhez kell szólni, és annak a mai eszközökkel kell rendelkeznie. Miközben természetesen nagyon szeretjük Petőfi verseit, de vélhetően a mai világban természetes a számunkra, hogy nem Petőfi stílusában íródnak ugyanolyan fontos versek, hanem valamiféle más stílusba. Nagyon szeretjük Liszt zenéjét, de ugyanúgy szeretjük Bartókot is, és a két zene nem hasonlítható, és a mai zeneszerzők mintát vesznek Lisztről és Bartókról is, de mégis egy mai világot próbálnak megfogalmazni. Ez a mi dolgunk is, hogyha mi múzeumot csinálunk a tradícióból, akkor csak a nosztalgiázó nézők jönnek át. Mi nekünk pedig éppen azok miatt, a magasztos célok miatt, amiket mondtam, meg kell szólítanunk a mai fiatalokat, hogy ne gyökérterelül tengődjenek a világba, hanem a saját hagyományokra figyelve. Ezt pedig csak úgy tudjuk megtenni, hogyha olyan eszközöket használunk, ami őket érdekli, felkelti az érdeklődésüket, és olyan formában jelennek meg azok a, hát újra mondom ezt, egyetemes gondolatok, amik ezáltal befogadhatókká válnak a számukra.
Amikor a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője lett, mennyiben jelentett ez változást az életében? Illetve az lenne a kérdésemnek a második fele, hogy ő milyen vezető?
Ó, ez egy jó kérdés. Majd a táncosaim, amikor hallgatják ezt a műsort, utána nem tudom, mit kapok tőlük másnap, de megpróbálok őszinte lenni, mert mindig őszinte vagyok. Hát az egy drasztikus változás volt. És ugyanolyan történet, mint az elsőt, amit meséltem. Reggel 8:30-kor ültem az öltözőben, és akkor bejött az igazgatóm, és azt mondta, hogy gyere le az irodába. Lementem, és azt mondta, hogy na, van 5 perc gondolkozás időt, hogy előző mesterem Tímár Sándor elment nyugdíjba, és van 5 percet, hogy akkor te leszel a Magyar Állami Népegyüttes művészetvezetője. Nem kopogtattam, és kinyílt egy ajtó. De vélhetően nem véletlenül nekem szólt, hiszen én akkor már 10 éve vezettem a Szolnoki Tisza Táncegyüttest, mint amatőr néptáncegyüttest, akiknek nagyon-nagyon sokat köszönhetek, hiszen őnáluk váltam koreográfussá. Nagyon sok sikeres előadás volt mögöttünk, sok fesztivál. Sőt, azt mondom, hogy gyakorlatilag bármilyen fesztiválon elindultunk, mindig valamiféle díjakat nyertünk, és vélhetően ez volt az, ami aztán az én igazgatómat rendkívül bölcsen arra sugalta, hogy akkor engem kért fel az Államegyüttes vezetésére. Szóval drasztikus változás volt természetesen, hiszen bár vezetői erényeket már gyakoroltam, hiszen, ahogy mondtam, a Tisza Táncegyüttesnél dolgoztam, de hát azért ez az Állami Népegyüttes voltám, vagy még az is. Előttem Rábai Miklós az alapító, aztán Tímár Sándor, nagyon karizmatikus és nagy hatású koreográfusok. Szóval ezután úgy este leülni, és akkor úgy tudatosult bennem, hogy öregem, ez azért nem lesz egy kis házi feladat ezt megcsinálni. Aztán most már 11 néhány éve vagyok az együttes vezetője, tehát véletlenül valamilyen módon sikerült mégis ezt a rettenetes nagy problémát megoldani és áthidalni. Hát milyen vezető is vagyok? Elég szangvinikus alkat vagyok, sokszor emelem fel a hangomat, de azt hiszem, hogy a táncosaim, akik a barátaim, pontosan ismernek már, és tudják, hogy bármilyen élesebb hangú megszólalás is soha nem az embernek szól, soha nem sértő szándékkal megy, hanem az a tenni vágyás, és az a mindenképpen jóknak kell nekünk lenni, hiszen mi vagyunk az ország első számú együttese, ez egyszerűen ezeket a hangerőket és ezeket a hangokat vagy szavakat tolja az én számára. Én azt gondolom, hogy egy vezető természetesen a vezetési stílusa, az emberi magatartása is fontos, de a legfontosabb, és én is táncos voltam, tehát 10-valahány évig táncoltam az Államegyüttes, most már 33 éve dolgozom ott. Azért a legfontosabb az, hogy sikeres az együttes, jó koreográfiák készülnek, büszkék a táncosok arra, hogy jó helyen vannak, büszkék a vezetőkre, büszkék arra a világra, amiben ők léteznek, mert hogyha ez így van, akkor könnyebben elviselik a fizikai erőfeszítéseket, amik szükségesek, elviselik mondjuk a kevés fizetést, elviselik azt, hogy konfliktusok lehetnek a saját családjukban, mert már megint augusztus 20-a van, már megint nem vagy itthon, már megint előadás van, már megint 3 hónapra turnézol, a gyereked már meg sem ismer. Az én feleségemnek is nagyon sokat kellett átvállalnia én tőlem. Hiszen én Jászberényben élek még mindig azóta is. Aztán Budapesten táncoltam az Állami Népegyüttesben, este meg leutaztam Szolnokra, és vezettem az együttest. És ha volt egy szabad hétvége, mondjuk ahova nem Állami Népegyüttessel mentem, akkor nagy valószínűség szerint a Tisza Táncegyüttessel mentünk versenyre. Tehát igen, ezek ezek konfliktus helyzetet okozhatnak. Na most persze, hogy az ember jól választ párt, egy idő után megérti ezt, és tolerálja is, és segít mindenben. És aztán a gyerekeim is, akik volt, hogy ritkábban tudtam találkozni, hogyha ha otthon van ez, amikor intenzívebb életet él, és akkor szépen azt hiszem, hogy helyre kerül a dolog. Én úgy látom, hogy a táncosaim is jól kezelik ezt, és nincsenek nagy konfliktusok, uh-huh. nagy válások nincsenek.
Amikor a gyerekeinek hogyan adja át ezeket az értékeket?
Hát most már ők nagyok, táncolt mindegyik természetes módon. Nem erőltettem a hivatásos pályára való dolgot, mint ahogy az unokáimnak sem, most már van kettő.
Gratulálok.
Köszönöm szépen. Ők is már ismerkednek, éppen a Dorka lányom most hétvégén mesélte, hogy voltak megint táncházba, és remekül csinálják, kicsit táncolunk otthon, kicsit énekelünk otthon, ismerik ennek a hagyománynak a fontosságát.
Én nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Mihály Gábor táncművésszel, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetőjével Keresztes Szilvia beszélget.